Így látnak minket, vagy így írnak rólunk a világsajtóban. Ezzel a címmel tartott előadást a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci központjában Boris Kálnoki, az MCC médiaiskola vezetője. Székely apa és sziléziai anyafiaként született Németországban. Gyermekkorát Németországban, az Egyesült Államokban, Hollandiában és Franciaországban töltötte. Az iskolát Párizsban fejezte be, majd 1986-ban diplomázott politológiából Hamburgban. Ezt követően csatlakozott a Die Welt német lapszerkesztőséghez. Amikor 1989-ben bekövetkezett a rendszerváltozás, magyar gyökerei keletre húzták. Cikkezni kezdett Közép-Kelet-Európáról. 1993-ban otthagyta felívelő karrierjét a Die Weltnél, és Budapestre költözött, hogy szabadúszóként folytassa pályáját. Később néhány évet törökországi tudósítóként ismét a lap kötelékeiben töltött. Majd 2015-ben újra visszatért Magyarországra, és azóta szabadúszóként dolgozik. De továbbra is ír a német lapnak, valamint osztrák és svájci orgánumokkal is együttműködik. Belebeszélgetünk a következő percekben. Hogyan kötődik, viszi tovább az erdélyi származásból eredő szálakat, hiszen család egyik ágán Erdélyből származik?
Hát nem lennék itt, ha nem lenne ez az erdélyi származásom. A 80-as évek végén kezdtünk járni Erdélybe, nem ismertünk sem Erdélyt, sem Magyarországot, sem nem beszéltünk a nyelvet, de ott jöttünk rá, hogy azokban a falvakban, ahonnan származik a család, úgy fogadtak minket, mint a mindig is tartoztunk volna oda, csak hát elmentünk egy pár évtizedig. Ez egy hatalmas élmény volt nekünk, ilyennel még nem találkoztunk életünk során. Sok minden országban éltünk, minden nyelvet megtanultunk, sikeresen beilleszkedtünk mindenhol, de az, hogy tartozunk valahova, az otthoniak szerint az még nem volt meg nekünk. Ez arra vezetett, hogy az édes testvérem Kálnoki Tibor és én az évek során egyre jobban figyeltünk a magyar világra, és a végén hazaköltöztünk.
Nagyon sok országban élt és végezte a tanulmányait. Hogyan lehetne ezt összegezni?
Úgy éltünk, mint a cirkusznak a nép. Egy országról a másikra. Én Németországban születtem, 5 éves koromban Amerikába költöztünk, onnan vissza Németországba, 9 évesen Hollandiába költöztek a szüleim, ott hollandul tanultam annyira, hogy 2 év után már úgy éreztem, hogy ez az anyanyelvem, onnan Franciaországba, ahol egy amerikai iskolába jártam a tengerparton, egy villaépületben, onnan Párizsba, még mindig Franciaország, de Párizs, egy francia iskolába először, utána az otthoni német iskolába, és utána egyetemre jártam Németországban, de az iskolai pályafutásom ez nagyon látványos volt, mert hol buktam egy évet, hol ugortam egy évet, kétszer is buktam egy évet, kétszer is ugortam egy osztályt, átugortam egy osztályt, és a végén plusz-minusz nullával jöttem ki, de mozgalmas volt.
Sokféle kultúrát megismert, és ezt gondolom, hogy az újságíró szakmájában nagyon jól tudta hasznosítani.
Hát igen, főleg a nyelvtudás, és amikor annyit költözik az ember, különböző országokban él gyerekkorában, nem is veszi észre, hogy közben tanulja a nyelveket. Ez nem tanulás, ez magától megy, az az életnek a része. És csak utána jöttem rá, hogy valóban külföldi tudósító sosem lettem volna enélkül, hogy beszélem a franciát is, az angolt is. És hát igen, az ilyen egzisztencia, ennek az egyik pozitívuma, hogy az ember megtanulja alkalmazkodni minden kultúrában, minden helyzetben lehet alkalmazkodni, tehát feltalálni magát. A hátrány természetesen az, hogy valahogy sehova sem tartozik az ember.
Hogyan lehet megkülönböztetni, egyáltalán meg kell-e, vagy szükséges megkülönböztetni azt, hogy hol milyen szabadsággal dolgozik az ember? Tehát elfoglal egy tudósítói állást, milyen feltételek mellett?
Klasszikus értelemben egyetlen szabály van, az igazság keresés, szóval keresünk az igazságot újságíróként. Én ezt mindig úgy fogtam fel, ez szerint dolgoztam, és azzal nagyjában nem volt sohasem gond. Igaz, hogy amikor Budapesten lettem tudósító, és jött a második Orbán kormány, hát én még Törökországban voltam akkor, de 14-től, tehát a harmadik Orbán kormánytól már újra Budapesten dolgoztam, és ott észrevettem, hogy ez már nem külpolitika, hanem európai belpolitika, és a németek ezt úgy fognak fel. Ez nekik nem egy külföldi téma, hanem majdnem egy belföldi téma. És így ott azért volt feszültség a szerkesztőség is köztem, mert sokszor nem láttam a dolgokat, nem elemeztem a helyzetet, pont úgy, mint ahogy ők láttak a helyzetet. De meg kell mondjam, hogy nagyon profi módon oldottunk meg ezeket a problémákat általában, és ahhoz szükséges, akár órákig beszélgettünk, mindenki próbálta megérteni a másikat, és egymást meggyőzni. A legtöbb esetben sikerült megoldani a problémákat, ahol nem sikerült, én megtagadtam az írást. Szóval akkor így nem fogom írni, és kész, ezt elfogadták.
Melyik volt a legnevesebb napilap, aminek írt, én a Die Weltről tudok?
Hát ő azt gondolom, ennél tekintélyesebb lapnál nem voltam, de talán lehetne azt mondani, hogy Ausztriában a Die Weltnek a megfelelője, a Die Presse, ez ott Ausztriában a centrista polgári napilapot is dolgoztam. Emellett még mindig is írok a svájci Weltwochenak, ez egy heti lap, és több más médiumban is, de talán ez a három legismertebb.
Hogyha azt kérdezem, hogy ön milyen szakújságíró, akkor lehet erre válaszolni? Tehát milyen jellegű politikai témákban, külpolitika, belpolitika, gazdaság, milyen témájú cikkeket ír?
Generalista vagyok, írtam már, és szeretem is a kulturális témákat. A gazdasághoz annyira nem értek, de néha muszáj voltam azzal is foglalkozni, de alapvetően a végzettségem politológia, szóval politológus vagyok, és a legtöbbet foglalkoztam politikával.
Egy nagyon érdekes című előadással jött most ide a Miskolci MCC diákjaihoz, mégpedig az a téma, hogy hogyan ábrázolja a nyugati sajtó Magyarországot. Hát amit csak mi, magyar állampolgárok a televízióban nap mint nap láthatunk, az Európai Unióban történő felszólalások, és csak kapkodjuk a fejünket, mert nem tudjuk, hogy miről beszélnek.
Igen, hát ennek, ez így van egyébként, ez egy nagy mező, amit nem fogunk itt most tudni megbeszélni egy pár perc alatt. Lényegében maga a fogalmak különböznek, a fogalmaknak a jelentősége is, így már nehéz egymást érteni, ha ugyanazokat a szavakat használunk, de mást értünk e alatt, például a szabadság szó. A nyugati világban történelmileg ennek a genézisa úgy történt, hogy harcoltak az emberek az arisztokrácia és az egyház elnyomása ellen, ott a szabadság, az individuum, az egyének a szabadsága, és mi ugye egy kicsit mást értünk a szabadság szó alatt, az a nemzetnek, a társadalomnak a szabadsága, hogy döntse a saját sorsáról, és az elnyomók talán nem oly annyira az egyház, meg az arisztokrácia, hanem külföldi nagyhatalmak, sokszor a történelmünkben ateista nagyhatalmak, mint a szovjetek, vagy akár a náci németek.
Talán a hasonló fogalmak, mint ahogy említette, nem ugyanazt jelentik Magyarországon, mint az Unióban, például a belpolitika. Hogy mi az, ami belpolitika, ami egy országnak a belügye, abba beleszólhat-e az Unió, ugye most elindult ellenünk a jogegyenlőségi törvény szankcionálása, beszélhetnénk a gender irányzatokról. Tulajdonképpen mind a kettő belügynek tudható be, hogyan szólhat bele ebbe az Unió.
Igazából nincs az a szabály, amire lehetne alapozni egy ilyen állítást, hogy a genderpolitika az az EU-nak az ügye lenne, nincs olyan szabály, nincs olyan uniós szabály, ami erről szólna. Egy kicsit, hogy mondjam, vegyünk 2-3 lépést hátra, és nézzünk, hogy egy olyan állam, mint Németország vagy Franciaország, hogy vált országgá. Mert mindkét esetben, vagy Olaszország, sok különböző fejedelemségből állt, és egy nemzetállam lett belőle, de az sosem sikerült erőszak nélkül. És valahogy úgy érzem, hogy egy olyan folyamat elején vagyunk, ahol egyesek Európából, az Európai Unióból egy államot akarnak konstruálni, és ez nem fog erőszak nélkül menni. Szóval ezek az erők erőszakot fognak alkalmazni Magyarország ellen, és más ország ellen, aki nem szeretne ebben, nem szeretne ilyen irányba elmenni. Egyszerűen ez persze nem katonai erőszak lesz, de politikai erőszak, és arról szól sok minden konfliktus jelenleg.
Ön tanítja médiát, és hát nem egyszerű ma újságírókat nevelni, amikor egy-két nemzedékkel korábbi generációnak még a BBC irányelvei voltak a 10 parancsolat. Hát hova lettek a BBC irányelvei?
Hát még ott vannak az angoloknál. Van még mindig sok jó újságíró, aki úgy dolgozik. Mi persze a német nyelvű médiában nem a BBC szabályok szerint dolgoztunk, hanem teljesen más genézis. Ott egy erősebb érték alap van, ugye jöttek a németek kifejezetten, ott elveszítették a háborút, és az indíthatott újságot, alapíthatott újságot, aki aláírta egy csomó szabályt. Meg kell védni a demokráciát, és volt így 10 vagy több szabály, és ezek a szabályok, amelyek részben politikai szabályok, ezek a mai napig megmaradtak a közmédiánál, de a Die Weltnél is, például a közmédiánál alá kell írni szerkesztőként, hogy a újságírói tevékenységem elő fogja segíteni az európai integrációt. Ez egy szabály, ez a munkaszerződésben benne van. Úgyhogy történelmileg, azért, mert a németek elveszítették a háborúk, vannak ilyen irányelvek, amelyek az angoloknál nincsenek, az amcsiknál nincsenek, és nálunk sincsenek igazából. Úgyhogy ez más világ, ami itt van. Egy erős polarizáltság, van egy baloldali, meg egy jobboldali médiavilág, az egyes újságírók, akik benne dolgoznak, sokszor nem is olyanok, mint a médiumok. Szóval van a közmédiában olyan újságíró, aki sajnálja, hogy így van, vagy a jobb oldalon, és van a bal oldalon is olyan újságíró, aki sajnálja, hogy ott ilyen balos narratíva megy. Én azt szeretném elérni a diákjaimnál, hogy minél szélesebb legyen a láthatáruk, amikor nálam végeznek, ne legyenek sem balosok, sem jobbosok, hanem újságírók, és utána még mindig döntetik, hogy hol akarnak dolgozni. De alapvetően úgy fejeznek nálom be, hogy akárhova elmehetnének, mert jól dolgoznak.
Hogyan tudjuk kivédeni az elferdített híreket, az elhallgatásokat?
Hú, ez még egy nagyon hosszú történet. Általában a szavakra kell figyelni, amikor már érződik, hogy egy frázisban, egy mondatban olyan kifejezés van, amely véleményet hord, akkor már nagyon óvatosnak kell lenni. De nem lehet másképp csinálni, mint csak mindent is olvasni. Kell a jobboldali sajtót olvasni, a baloldali sajtót, a nemzetközi sajtót, és valahogy összepuzzolozni, hogy az igazság az hol van.
Kedves hallgatóink, Borisz Kálnokival, a Matthias Corvinus Kollégium médiaiskolájának vezetőjével beszélgettünk.